Emeljünk fel a kezünket az Úr Jézushoz. Köszöntünk, drága Úr Jézus, a Te királyi székeden. Ma ünnepelni jöttünk össze, hogy megünnepeljük azt, hogy Te eljöttél a földre, hogy testet öltöttél azért, hogy megválts bennünket, és visszaállítsd az embert az Atyával való közösségbe. Hálát adunk, Úr Jézus, a győzelemért, amit szereztél az ellenség felett, és köszönjük, hogy Te feltámadtál, és a mennybe ülsz most, közbenjáró, közvetítő szerepet betöltve, ember is Isten között. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet, köszönjük az érintésedet, és mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy kifizetted a szabadulásunk árát. Hálát adunk, hogy a Szent Véred megtisztított bennünket minden bűntől, és így tiszta szívvel igazként állhatunk a trón elé, a mennyei Atyánk trónja elé. Hálát adunk az üdvösségünkért, a szabadulásunkért, a gyógyulásunkért, az örök életünkért, és mindazért, amit tőled kaptunk, amit benned kaptunk, amit általad kaptunk. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram, és az ünnepi asztalnál sem feledkezünk meg rólad, mert meghívunk téged az asztalunkhoz. Köszönjük, hogy te ott vagy az otthonunkban, te vagy az Ura az életünknek, és minden területének az életünknek. Köszönjük, Úr Jézus, a bevégzett munkát, a szent véráldozatodat, a megtört testedet, amely szabadulásul szolgált a betegség alól. Köszönjük, Uram, a te dicsőségedet, és hálát adunk, hogy szolgálhatunk téged. Hálát adunk, Uram, hogy megmutatod nekünk az utat, hogy merre kell mennünk, mit kell tennünk, és köszönjük, hogy miután a mennybe felvitettél, nem hagytál bennünket egyedül, elküldted a vigasztalót, a Szent Szellemet. Minden dicsőség, Uram, téged illet, menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és üdvözölt, hogy ünnepelj Jézussal. Halleluja! Először is szeretetteljes, békés, boldog karácsony kívánok mindannyiótoknak. Ünnepeljünk együtt Jézussal, ami azt jelenti, hogy ne felejtsük el Jézust a karácsonyi ünnepek során sem, és igazából az ünnepelt nagyon furcsa, hogy sok helyen az ünnepségből kimarad. Mert sok helyütt ugye világivá degradálódott a karácsony. A sütés, főzés, ami persze jó és fontos, ajándékozás és a szeretet, de ki köré és mi köré csoportosul a karácsony? Egyedül az Úr Jézus köré. Az ő születésnapját ünnepeljük karácsonykor, és igazából az ünnepeltnek is illene valamit adni. Ha más nem, ha még nem tettük meg, akkor a szolgálatunkat, az életünket, vagy bármi mást, ami a szívünkön van, amit az Úr a szívünkre helyez, úgyhogy ezt mindenki maga tudja, de az ünnepelt ajándékot érdemel. Ma a karácsonyról fogunk szólni, azt hiszem, hogy ez nem újdonság. Jövő héten meg, ami a szívemen kezd kialakulni, a hálaadás témaköre, mert az év vége, és illendő az Úrnak hálát adni, hálaadással visszatekinteni. Kezdjük egy csodálatos igével, a János 3.16-ossal.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Amen. Azt mondja az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, és benne téged, meg téged, meg téged, meg téged, mert a világba beletartozunk mi is, ugye? Hogy odaadta az ő fiát. Tudjátok, ki a legnagyobb adakozó? Nem a milliárdosok, azok között is van adakozó és jó szívű, de a legnagyobb adakozó Isten. Isten mindig egy adakozó arcát mutatja. És ebben az esetben, amit ma végigveszünk, hogy amikor az ő teremtménye elbukott, akkor rögtön a segítségére sietett. Rögtön kész volt arra, hogy hozzon egy áldozatot. És Isten mindig csak ad, ad, ad. Ha valaki arról beszél, hogy Isten ezt is elvette, meg azt is elvette, akkor nincs tiszta képe Istenről. Te sem veszel el a gyermekedtől semmit. Inkább az. Ha már nagy és kirepült a házból, még akkor is. Ha meg picike, meg otthon van, akkor meg még inkább. Mert ez a szülői természet. Isten hívta életre az embert. Ő teremtette. És természetes részéről, hogy a teremtményét szereti, gondoskodik róla, ápolja, és betölti a szükségét. És természetesen közösségben szeretne lenni vele. Úgy, ahogy mi szülők is a gyermekeinkkel szeretünk közösségben lenni. Kiskoruktól egészen nagykorukig. Tehát végtelenségig magyarul. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy benne téged is, hogy odaadta az egyszülött fiát. Ezt egy kicsit nézzük meg részletesebben, fejtsük ki ezt, hogy ez gyakorlatilag mit takar. Valószínűleg nem fogok minden igét elolvasni, de bemondom a számát, és ha van kedvetek az ünnepek alatt, ezeket utána olvashattok ezeknek. A régi találós kérdés, hogy Jézus mióta létezik, már hiszen tudjátok, és nem ugrotok be úgy, mint én ennek a trükkös kérdésnek, hogy mióta létezik Jézus. Öröktől fogva létezik. Csak 2000 éve öltött testet. Addig is létezett, csak úgy hívták, hogy igen. A zsidó levél 1-2-ben megnézhetitek majd, hogy Isten a világot az ige által teremtette. Azt mondja, hogy minden ő általa lett. Tehát a teremtésben nem csak a Szent Szellem vett részt, amit olvasunk a 1 Mózes 1 és a 2-es versében, mert ott azt mondja, Isten szelleme lebegett a vizek felett. De az Úr Jézus is ott volt. És erre több ige van. Úgyhogy gyakorlatilag a Szent Háromság együtt vett részt a teremtésben. A Zsoltárok könyvében majd otthon megnézhetitek, 8. fejezetben, hogy Isten az embert boldogságra, örömre, békességre, a vele való közösségre teremtette, és azért, hogy mi emberek örömet szerezzünk az Atyának. Hát mi is örülünk a gyermekünknek, hogy látjuk, hogy növekszik, okosodik, ezt meg tudja csinálni, azt meg tudja tenni. És ahogy növekednek a gyerekek, mi magunk is gyönyörködünk bennük. Az Atya ugyanígy gyönyörködik bennünk. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el. A mai földi állapot nem az eredeti teremtés képét mutatja. Mert a bukáskor, az ember bukásakor ez az eredeti teremtés el lett torzítva. Tehát amit ma a földi állapotok tükröznek, azok nem szerepeltek Isten tervében. Nem szerepelt a betegség, a halál, a gyűlölet, a bosszú, a tragédiák. Ezek nincsenek benne Isten tervében. Nem voltak az édenkertben sem. Mindezek a bukás után jöttek be. És ebben a Zsoltár 8. fejezetben, ott a 3-tól 6-ig levő részben olvashatjátok majd, hogy Isten az embert hatalmi pozícióba hívta el. Hatalmi pozíciót adott az embernek, mégpedig az egész univerzum felett. Gyakorlatilag, ha most egy ilyen rang létrát tekintünk, akkor Isten alatt közvetlenül az ember állt. Tehát olyan magas pozícióban volt, hogy az embernek már csak egyetlen felettese volt az Isten. Tehát képzeljétek el, hogy ez milyen hatalmas pozíció. Mert a Mózes könyvének az elején rögtön olvashatjuk, hogy uralkodjék az ember a földön, mindenféle csúszómászón, madarakon, állatokon, egyáltalán amit Isten teremtett, ami Istennek a keze munkája. Használja ki észszerűen, ha fordítsa maga javára ezeket a dolgokat. Ádám ura volt magának, ura volt a teremtésnek, amit Isten a kezébe adott, és ura volt a sátánnak. A döntés az ő kezében volt. És kétféle döntést hozhat az ember, hogy engedelmes, vagy ellenszegül. És igazából ma is azért kell foglalkozni az ellenszegülés, lázadás és ezekkel a kérdésekkel, mert ezeknek a gyökere mind itt leledzik. Mert ördögi tulajdonság. Ádám tudatosan követte el a felség árulást. És az édes apját lecserélte egy mostoha apára. És a mostoha apa természetét kapta meg az ember. És miután bekövetkezett ez a felségárulás az Éden kertjében, elkezdődött a sátánnak a pusztító uralma. Bejött a háromszoros átok. A betegség, a szegénység és a szellemi halál. Az első kettőt különösebben nem kell magyarázni, mert mindenki ismeri ezeket. A szellemi halál a gyakorlatilag nem más, mint az Istentől való elkülönülés. Tehát amikor Ádám szelleme elkülönült Istentől. Mert a bukás előtt az ember szelleme és Isten szelleme közösségben volt, kapcsolatban volt. Kommunikáltak. És ez a kapcsolat szakadt meg. Ez a kapcsolat semmisé vált a felségárulás következtében. És az ember, a bukott ember, a bukott természetű ember nem ismeri Istent. Azért, mert az ő szelleme nem élő. Az ő szelleme halott. Ezért fontos az embernek újjászületni. Hogy visszaálljon az az eredeti állapot, ami az Édenkertben volt az ember és Isten között. A bukást követően közvetlenül Istennek volt egy hatalmas terve az elbukott ember számára. És ez a terv tartalmazta azt, hogy visszaállítsa az elbukott embert abba a pozícióba, abba a hatalomba, amiben Isten helyezte. Visszaadja az életet, az Isten életet, visszaadja a hatalmat az ő kezébe, amit eljátszott, amit elpackázott. Az ember képtelen volt magát megváltani. Tehát az szóba se jöhet, hogy az ember saját magát megváltsa. Ezt talán úgy tudnám szemléltetni, hogy ülsz a horgásztó közepén egy csónakban, miközben kilukad. Ott a merő, vízmerő lapát, de ahogy te dobálod ki a vizet, lukon jön be a friss víz. Ez gyakorlatilag a bűnökre utal, az elkövetett vétkeinkre, hogy mindig hibázunk, mindig elkövetünk valamit, és nem tudjuk magunkat úgymond megtisztítani. Ráadásul, hogyha a vizet lapátolod a csónakból, akkor ki fog elvezni. Hát igazából ez a mutatvány nem fog menni. Ezért szükség volt egy mesiásra. Szükség volt egy megváltóra. Ezt Isten nagyon-nagyon tökéletesen kimunkálta, és odaadta ajándékba nekünk a mesiást. Elküldte. Mondjuk beletelt 4000 évbe, tehát elég hosszú idő volt, főképp kivárni az akkor élő embereknek, de megtörtént. Megtörtént a megszületés. Olyan embernek, vagy olyan személynek kellett lenni a megváltónak, a mesiásnak, aki az igazságosság alapján ki tudja fizetni a büntetésünket. Mert Isten igazságos, tehát hogyha valaki áthajt a piroson, és megkapja a róla szóló csekket, akkor azt igazából nem lehet eltörölni, azt ki kell fizetni. Az ember hibázott, bűnt követett el az Édenkertjében, és ezért jár egy ítélet. Ennek van egy ára. Az ember nem tudja kifizetni ezt, nem tudja rendezni, nem tudja jóvá tenni, mert a bűn szellemi természetű. Ha mi tennénk valamit cselekedetek által, az pedig fizikai dolog, És a fizikai dolog ilyen értelemben nem tudja hatástalanítani a szellemi jellegű bűnt. Tehát ezért jó cselekedetekkel nem lehet a mennybe menni. Jó cselekedetekkel nem lehet üdvözülni. Jó cselekedetekkel nem lehet megigazulni, tehát igazá válni Isten előtt. Persze, hogyha újjászülettünk, akkor fontos, hogy a gyümölcseink között ott legyenek a jó cselekedetek. Tehát ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Újjászületés előtt, vagy újjászületés után nézzük a jó cselekedeteket. Tehát egy olyan személynek kellett lenni, aki megfelel az igazságosság követelményének, és ki tudja fizetni a büntetésünk árát. Illetve a második feltétel, hogy tud adni egy új természetet. Tehát valakitől az embernek kellett kapni egy új természetet, egy új életet, mert ezt megint saját maga nem tudta volna elintézni. Isten ezt tökéletesen tudta, látta, és azért dolgozta ki a megváltás tervét. Proféciákon keresztül, és több száz profécia van, ami arra utal, hogy fog jönni egy messiás. És rögtön a Mózes első könyvében, a harmadik fejezetben, tehát rögtön a bukás után már megszületett az első üzenet, hogy emberek, én teremtményeim, ne aggódjatok, fog jönni egy megváltó. Tehát 1 Mózes 3.15. 3 vagy 400 profécia van egyébként, pontosan nem emlékszem a számára, ami a messiás eljövetelére utal az Ószövetségben. Új szövetségben ugye meg már nem, nincs rá szükség, mert hát megszületett az Úr Jézus. Testet öltött.
És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő maga között. Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Kicsit nehezen érthető a szöveg, de mondjunk rá ment nyugodtan, mert ez a sátánnak szóló profécia. És igazából, ami most minket érdekel, az ő magva a te fejedre fog taposni, ezt mondta a sátánnak. Tehát az ő magva a Jézus. Szóval nagyon burkoltan kellett Istennek, és nagyon nagy bölcsességgel ezt a megváltást úgymond titokban tartani az ördög előtt, mert nem feszítették volna meg Jézust. Ha nem feszítik meg, nem megy le a pokolba, nem hal meg, nem megy le a pokolba, és nincs megváltás. Tehát nagyon sok profécia, hogy mondjam, de el kell benne mélyedni és kijelentést kell venni, hogy igazából mit is akar mondani. Tehát a mag, ebben az esetben Jézus, tehát az a mag, ami majd megszületik, gyökere terest, ugye felnövekszik, az ördög a te fejedre fog taposni, és meg is történt. A 3 nap alatt a pokolban. Igazából a keleti nyelvhasználatban a fejére taposni azt jelenti, hogy megtörni az uralmát. Tehát magyarul azt mondta Isten ebben a proféciában, hogy ördög a te uralmadat az Úr Jézus meg fogja törni. És meg is tette. Halleluja. Nem fogjuk végignézni az összes 3-400 proféciát, mert arra nincs időnk, de egy-kettőt megnézzünk még belőle. Ézsaiás könyvéhez lapozzunk el, a 7. fejezethez. És a 14-es vers. Az ige is azt mondja, hogy nem feszítették volna meg a dicsőség urát, ha ez nem lett volna titok a sátán előtt. Tehát bizonyos értelemben titokban kellett tartani. És emlékeztek rá, sokszor a tanítványok sem értették Jézust, hogy most mi lesz vele? Miért fogják el? Miért viszik ítélőszék elé? Miért kell neki keresztre mennie? Mi lesz majd, ha meghal? Ők sem értették. Tehát Ézsaiás 7.14.
Ezért áldjált néktek az Úr maga. Ímé a szűz fogam méhében és szül fiat, és nevezi őt Imánuelnek.
Az Imánuel szó azt jelenti, hogy velünk az Isten. Igazából ez a profécia magyarra fordítva annyit tesz, hogy Dávid leánya, Dávidnak egy leánya, egy utódja, fogja megszülni a megváltót. Picit nézzünk vissza megint a leges legelejére. Ádám teremtve lett. Tehát az első ember pár teremtve lett. És minden leszármazottja, mi magunk is, természetes nemzés által jöttünk a világra. Tehát a kettő között különbség van. Ezt figyeljétek meg. Mert Isten adott egy képességet, egy kenetet, nevezzük így biblia nyelven az embernek, hogy tudjon szaporodni. Most egy bukott ember magja csak egy másik bukott embert képes létrehozni. Tehát ezért az Úr Jézusnak egy más módon kellett megszületnie. Azért tud csak bukott embert létrehozni a bukott ember magja, mert alá van vetve az ördögnek, alá van vetve a halálnak. Mert ezt a természetet kapta meg a bukáskor. És igazából a vérvonal az apát követi. Ezt orvosilag is bizonyítják, vagy állítják, vagy alá tudják támasztani. Tehát az apát követi. Na most a mai napig, ha megszületik egy gyermek ma este, akkor az ő vérében, az ő erejében is a bukott ember természete áramlik és csörgedez. Holott ő ma született bárány, és semmi rosszat nem tett. Ezt hívják ugye eredendő bűnnek. Így is hallottátok már ugye. Erről a vér vonalról, ha szívesen olvastok, akkor van itt egy pici kis füzetecske, ezt kölcsönvihetitek. Ez a Jézus születéséről szól. Akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik, az a címe. Tehát igazából nagyon bele lehetne mélyedni erre, hogy ez a vérvonal hogyan is működik. De a lényeg az, hogy öröklődik a vérvonalon keresztül az eredendő bűn. És ezt valahogy ki kellett küszöbölni, valahogy hatástalanítani kellett. És ez csak a Messiás megszületése által, illetve az üdvösség által, amit ő ugye elhozott, ez alapján lehetséges. Jézus nem születhetett meg egy bukott embertől. Jézusnak úgy kellett megszületnie, hogy ne legyen hatalma a sátánnak felette. Még ehhez a bizonyos vérvonalhoz. Ez a kis füzet nagyon szépen kitárgyalja Charles Capps tanítása, ami úgy szól, hogy szintén az orvostudomány megállapítja, hogy a magzat érrendszere nincs kapcsolatban az anya érrendszerével. Tehát az anyától az eredendő bűnt nem örökölheti a magzat, mert kettőjük véredény rendszere nincs kapcsolatban. Tehát nőnek, anyának kellett szerepelni Jézus megszületésében, de földi apának nem. Pontosan azért, mert akkor az eredendő bűn öröklődött volna. Elmegyünk a Jeremiás 31.22-be. Nagyon-nagyon érdekes ez a fogantatás, az Úr Jézus fogantatása. Tehát itt most tudományos szempontból is bizonyítható, és igeileg is. Nagyon jól kimunkálta az Atya. Tehát a Jeremiás 31.22.
Meddig bújdosol, ó szófogadatlan leány, mert az Úr új rendet teremt a földön, asszony környékezi a férfit.
Miket nem olvasunk? Hát ne arra gondoljatok, hogy itt valaki fut valaki után. Új rendet teremt a földön. Tehát Isten hozott egy rendeletet, hogy a Messiásnak meg kell születni. A megváltás tervének a keretében. Asszony környékezi a férfit. Ez megint nagyon el van rejtve. Lehet, hogy mondjuk a környékezni szó nem éppen a helyén való, inkább a körülvesz. Ez a jó szó. Csak ugye annyi kifejezése van a héber szavaknak, hogy nem mindig lehet eltalálni a megfelelőt. Tehát magyarul ez az ige úgy szól, hogy egy asszony fog körülvenni egy gyermekembert. Az ő testében. Tehát egy magzatot. Itt arról szól, hogy egy magzat egy nő méhében megfogan, és meg fog születni. Tehát az asszony körülveszi ezt a magzatot a testével. Most akkor hol van az apa? Ez egy jó kérdés, ugye? Már pedig apának kell lenni. Anélkül nincs gyermek. Kell lenni egy apának, kell lenni egy anyának. Az Úr Jézus a Szent Szellem erejének egy különleges művelete által fogant. Tudjuk, hogy a Szent Szellem ereje által gyógyulások vannak. Szabadulások vannak. Végtagok nőnek ki. Ilyenről is van bizonyság. Akkor most miért ne történhetne meg, hogy a Szent Szellem ereje által Isten egy magot beültet egy nő testébe. És ebben az esetben az apa nem földi apa. És már is a vérvonal nem öröklődik. Érthető így? Mária egy engedelmes edénye volt Istennek. Mert amikor angyalon keresztül szólt az Úr, mondhatta volna azt, ó, azt nem, hát én ezt nem merem fölvállalni, mert akkor megköveznek, mert gyakorlatilag ők még csak egyesek voltak Józseffel abban az időben. És bizony az akkori zsidó törvények szerint egy házasság előtti kapcsolatért kövezés járt. Ami gyakorlatilag szinte halál büntetés vagy kivégzés. Nagyon kevesen élték túl. Úgyhogy először is hálát adunk Istennek azért, hogy volt egy engedelmes edénye. Tehát mindenkit a helyén tisztelünk. Igaz, hogy évközben keveset beszélünk Máriáról, de amikor eljön az idő, meg az esemény, akkor igenis hálát és tiszteletet adunk, de azt tudnotok kell, hogy nem Mária volt a kereszten. Nem ő végezte el a munkát, tehát elsősorban az Úr Jézust magasztaljuk és dicsőítjük. Nem feledkezünk meg persze Mária szerepéről sem. Tehát Mária néhe gyakorlatilag a Szent Magnak, a Szent Magzatnak a hordozó tartája volt. Tehát Isten volt az apa, a Szent Szellem ereje által, az anya meg adott volt, mert Isten kiválasztott egy nőt, és gyakorlatilag megtörtént a fogantatás. Úgy írja az ige, hogy a Szent Szellem ereje árnyékoz be téged. És amikor az emberek természetfeletti módon gyógyulnak, akkor is a Szent Szellem ereje érinti meg őket. És pattannak ki tolószékből, és komoly, mondhatom, gyógyíthatatlan betegségből szabadulnak meg emberek. Nem tudom, kinek volt módja meghallgatni a T-rádiónak a műsorát. A Ságvári weboldalon is megvan, föltettem oda. Ott is volt egy riporter, aki elment még 10 évvel, vagy majdnem most már 20 évvel ezelőtt Sanders pásztornak a gyógyító összejövetelére. Hitetlenül ment oda persze, és amikor hazaért, akkor azt vette észre, hogy eltűnt a csomó. Ez ugyanolyan természetfeletti dolog, mint amikor Isten egy magzatot betesz valakinek a testébe, egy nő testébe. Tehát nincs földi apa. Ezért az eredendő bűn nem tudott öröklődni a vérvonalon keresztül, viszont van apa egy természetfeletti fogantatás által, maga Isten. És így jött létre, így születhetett meg a várva várt messiás, a várva várt megváltó. A Mikeás könyvében, ezt nem olvassuk el, csak elmondom a lényegét, de otthon megnézhetitek, Mikeás 5.2-ben szintén egy profécia, hogy Júda törzséből fog megszületni az Úr Jézus. Tehát, hogy közeledünk a Jézus megszületéséhez, mindig több információt csepegtett a mennyei atyánk az emberek számára, mármint az Ószövetségben élő számára. Vigasztalásképpen is, hogy ne féljetek, jön a megváltó. Tehát Júda törzséből, azaz izraeli származású az Úr Jézus. Az ige azt mondja, hogy az ő származása elejétől fogva, öröktől fogva van. ez illeszkedik ahhoz az igéhez, amit mondtam a zsidó 1-2-ben, ugye? Hogy Jézus Krisztus kezdetek óta van. Sőt, hát egy másik ige azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega. Én vagyok a kezdet és a vég. Ismerjük ugye a Szent Háromságot, az Atya, Fiú és a Szent Szellem. Az Úr Jézus is az egyike a három isteni személynek. És mint most már több igével alátámasztottuk, az ő mi voltának nincs kezdete. Ahogy az Atyának sincs kezdete, öröktől örökké van. Karácsonykor ünnepeljük Jézus fizikai testetöltését, a megszületését. Most visszamegyünk az Ézsaiás könyvébe, a 9. fejezethez, 6. verse.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének.
Amen. Tehát kiderül, hogy egy fiú fog születni. És gyönyörű nevei vannak az Úr Jézusnak. Ha egy picit ebben szeretnénk elmélyedni, akkor ti is megtehetitek otthon ebből a Tél című könyvből, december 15-énél felsorol még többeket. Immanuel, Isten, Úr, mindenek ura, a dicsőség ura, csodálatos, tanácsos, hatalmas Isten, örökké valóság, atya, békesség, fejedelme, Úr Krisztus, Isten fia, az ő fia, Isten szerelmes fia, Isten egyszülött fia, alfa és az omega, kezdet és az ég, az első és az utolsó, az Úr, a magasságos fia, az Istennek kenyere, Istennek szentje, Isten szent fia, királyok királya és urak ura, Úr és megtartó, és Isten igéje. Aztán tulajdonítatnak neki, mármint az Úr Jézusnak, isteni hivatalok, ez a teremtő, közbenjáró, az egyház feje, megtartó, bíró, mindenség fenntartója, az életadó, Úr és Krisztus, a feltámadás és az élet. És ezen túlmenően, hogy nem közönséges ember, néhány fogalom szintén itt áll. Itt igazságokkal vannak megírva, tehát ha időtök van, akkor ebben szépen el lehet mélyedni az ünnepek alatt, hogyha hagynak a vendégek. De a vendégekkel együtt is lehet Bibliát olvasni. Tehát, hogy nem közönséges ember volt, azt mondja az ige, hogy születése által szent, igaz, hűséges, az igazság, igazságos, minden álnokságtól mentes, bűntelen, szeplőtlen, ártatlan, földi szüleinek engedelmes, féltőn szerető, alázatos szívű, könyörülő, türelmes, hosszú tűrő, könyörületes, önmegtagadó, alázatos, engedelmes és megbocsátó. Gyógyító kenet jött a derék gerincbe. Dicséret alatt jött már fülbe gyógyító kenet, és a bal térd, az izület területére. Köszönjük az Úrnak. A Filippi levélhez lapozzunk el. A Filippi 2:6-8. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az Úr Jézus ugyanazzal a természettel rendelkezett és rendelkezik, mint Isten. Tehát Istennel egyenlő. Istennel egyenlő. Tehát Filippi 2:6-8.
Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen. Gyakorlatilag az Úr Jézus a mennyei rangját, mert ugye most mondtuk, hogy a Szent Háromságnak a egyik személye. Ugye ezt a mennyei rangját lerakta, és eljött szolgálni, embereket szolgálni, és megváltani az emberiséget. Emlékeztek még a Mátyás király történetekre, hogy álruhába járta az országot? Lerakta a rangját, beöltözött valami szegény embernek, és amikor meg kellett szállni, akkor a vendégfogadóba nem mondta azt, hogy az első osztályú szobát kérem, mert én vagyok a király, hanem ő a királyságát, a földi rangját eltitkolta. Lerakta. Egyszerű emberként járta bizonyos időközönként az országot, hogy lássa saját szemével, hogy hogy élnek az emberek. Na most ehhez hasonlatos az, hogy az Úr Jézus a rangját lerakta, és a földön soha nem mondta azt, hogy verje a mellét, és én vagyok Isten fia, majd aztán meglátjátok, hogy mi lesz veletek, hogyha nem úgy tesztek, ahogy én mondom. Egyszer sem. Az ő születése egy csoda. Egy természetfeletti csoda. Isten kivette a mennyei mindenségből, ahol ige volt a neve, és nem volt még fizikai teste, mert ugye a Szent Szellemnek sincs fizikai teste, és az Atyának sincs fizikai teste. De az Úr Jézust kivette a mennyei mindenségből, és behelyezte egy nőbe. Ez volt Mária. Tehát ez egy természetfeletti csoda, egy természetfeletti fogantatás. Mi történt ekkor? Isten egyesült az emberrel. Ez egy egyedülálló fogantatás. Nem volt előtte sem, és nem lett utána sem. Ez olyan, mint a Budának kutyavásár. Egyszer volt. Tehát az Isten egyesült az emberrel. Isten egy különleges testet alkotott a fiának. Ezt a zsidó 10.5-ben találjátok majd meg. Tehát egy különleges testet alkotott. Gyakorlatilag a megtestesülés során Krisztus emberré lett. Mert fizikai testet öltött. Ezért is talán könnyebb Jézust elképzelni, elfogadni, mert ábrázolják is, és hát a földön járt, mint ember. A Szent Szellemet nehezebb esetleg elképzelni, vagy kézzel foghatóbbá tenni. Mert nem volt teste. Szent Szellem egy szellem. Isten is egy szellem, mondja a Biblia. Tehát az Úr Jézus egy részről Isten, tehát apa részről Isten, más részről pedig ember. Egy különleges lény. János evangéliumhoz lapozunk, és néha igét még azért átnézünk. A Webster szótár azt mondja, hogy a megtestesülés az gyakorlatilag az istenség egyesülése az emberrel a Jézus Krisztusban. Tehát az istenség és az ember egyesülésének a gyümölcse az Úr Jézus. A János 1.1. Hogy ne kelljen sokat lapozni, kezdjük az elején. Tehát János 1.1.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige.
Amen. 14-essel folytassuk.
És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Halleluja! Elolvasom a bővített fordítás szerint, hogy egy bővebb képet kaphassunk erről. Kezdetben, azaz minden idő előtt, vala az ige, azaz a Krisztus, és az ige vala az Istennél, és Isten maga vala az ige. Mert tudjuk, hogy a Szent Háromság egy. És az ige, Krisztus, emberi testé lett, és lakozik mi közöttünk. Így szól a bővített fordítás. A megváltás első lépése volt az Úr Jézusnak a testet öltése, a megtestesülés. Addig csak Isten tervezte. Tervezte, munkálta, várta a megfelelő időzítést, várta a megfelelő edényt, jelen esetben Máriát, Józsefet se felejtsük ki belőle, mert könnyen mondhatta volna azt, hogy te Mária, hogy estél teherbe, amikor én még hozzád sem értem. De mindkettőjük szólt az angyal, és elfogadták azt, amit az Úr üzen nekik. Tehát a megtestesülés volt az egyedüli megoldás. Semmi más megoldás nincs az ember visszaállítására. A bukott ember problémájára a megtestesülés volt az egyedüli megoldás, illetve hogy újból közösségben lehessen az ember az atyával. És miután újjászülettünk, vagy amikor újjászülettünk, attól a pillanattól kezdve ismét közösségben vagyunk az atyával, a mennyei apukánkkal. Mert ugye amikor születtünk, akkor a testünket a szüleinktől kaptuk, a szellemet pedig Istentől. Nagyon fontos a sok vallás között kiigazodni, hogy melyik a keresztény és melyik nem. Minden olyan vallás, amely tagadja Jézus Krisztus megtestesülését, az hamis. Tehát akik elfogadják, hogy Jézus megszületett, meghalt, feltámadt és él, ezek a keresztény vallások. Nekünk örvendeznünk kell minden nap, és ha megkérdezik a szomszédok, hogy na mi újság van, minden változatlan, Jézus él. Ez a hír. Hogy Jézus továbbra is az Atya jobbján ül. Meg azt, hogy a mindenható Isten mindenható. Tehát Jézus volt az a személy, az az Isten ember, aki képes volt felvállalni a felelősséget a felségárulásért, és kifizetni az árat, a büntetés árát. Mert ki tudta elégíteni az igazságosságnak a követelményét, és áthidalta azt a szakadékot, ami volt a bukást követően ember és Isten között. Sok helyütt ezt úgy ábrázolják, hogy van egy nagy szakadék, és a keresztet ugye ráfektetik a szakadékra, és azon az emberek ugye átgyógyulhatnak ugye Istenhez. Ábraként ugye így próbálják ezt szemléltetni, ezt a szakadékot. Mert amíg nem volt Jézus, nem volt kereszt, a szakadékon nem tudtak átmenni. Hát egy akkora szakadékról van szó. Az Úr Jézus drága vére az, ami bennünket, az embert tisztára mosta. Pesten tanításban benne volt egy nagyon szemléletes dolog, és azt hiszem múltkor nem mondtam. Ismert olyan embert, aki zuhanyzás előtt tisztálkodik? Hát normál esetben nem. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy vannak olyan felekezetek, ahol az üdvösség előtt meg kell vallani a bűneiket. De az ige ezt nem mondja. Mert az Úr Jézus az üdvösség pillanatában, tehát amikor befogadja az Úr Jézust, akkor ő a Szentvérével megtisztítja. Hát eleve nem tudok visszaemlékezni 30 évvel ezelőttre, mert én 44 éves koromban születtem újjá, tehát legalább 30 évet kellett volna emlékeznem. A másik meg ugye azt mondja az ige, hogy a nap ne menjen le a haragotok mögött. Tehát ha valaki ezt gyakorolja, és minden este bocsánatot kér azért is, amit nem szándékosan követett el, Isten azt eltörli, akkor mit kell megvallani? Vagy mit tud megvallani? Na most, hogyha visszamenőleg évekre, 30 évre, vagy több évtizedre visszamenőleg nem emlékszik mindenre, és kihagy valamit, akkor az a bűnmegvallás az tökéletes? A Jézus vére az, ami eltöröl mindent. Tehát ez a kis példázat azért jó, hogy zuhanyzás előtt nem kell tisztálkodni, azért megyek a zuhanyba, hogy tiszta legyek. Azért megyek az Úr Jézushoz, mint elveszett, hogy ő megtisztítson. Ha már újjászületett vagyok, akkor is az Úr Jézus vére alá megyek, hogyha valamit elkövettem. Hát az 1 János 1.9 ezért adatott. Egy kis kitérő volt ez, de hasznos. Az Úr Jézus ma az Atya jobbján ül, hatalom a világegyetem legmagasabb pontján, mint közbenjáró. És ott úgy ül, mint egy istenember. Ez az egyesülésnek ugye a következménye, az eredménye. Mi, amikor újjászülettünk, akkor részesültünk az ő természetéből és az ő életéből. És minden ember, aki a Földön befogadja az Úr Jézust élete urának és megváltójának, a szelleme, a belső embere újjászületik, üdvösséget nyer, és megvan a mennyei állampolgársága, a mennyei útlevele. Megvan az örök élete, az új természete, az atyai természet, az isteni természet. Mert ilyenkor a gonosz természet kivettetik, a bukott természet. Tehát ezért nagyon fontos ma szolgálni az Úrnak, és mind többeket az Úrhoz vezetni. Hogy miért jött az Úr Jézus, csak futólag ige számokat sorolok, nem olvassuk el. Máté 1.21. Azért jött, hogy megszabadítson, mégpedig törvényes módon. Azt még elfelejtettem mondani. A Földön annak van jog szerint hatalma, aki testben megszületik. Tehát az embernek lehet törvényes hatalma, sőt, az Éden kertjében az ember kapta meg a törvényes hatalmat a Föld felett, illetve az univerzum felett. Csak eljátszotta ezt a hatalmat. Az ördög nem gyakorolhatja ezt a hatalmat törvényszerűen, mert ő a hátsó ajtó jött be, nem született meg fizikai testben. Ezt jó tudni, amikor gyakoroljuk a hatalmat, hogy neki nincs törvényes hatalma. És Jézusnak azért kellett megszületni többek között testben, hogy ezt a hatalmat tudja gyakorolni az ördög felett, a sátán felett. És meg is tette a pokolban. Tehát a testet öltött embernek van hatalma törvényesen a Földön. A következő ige, a Galata 4.5 azt mondja, hogy fiak lehessünk. Tehát Isten gyermekeivé váltunk akkor, amikor elfogadtuk az Úr Jézust. Tehát ez volt a Galata 4.5. Aztán a János Evangélium 1.18-ban olvassuk azt, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy Istent kijelentse a számunkra. A János 14.9 pedig azt írja, hogy Jézus volt a megtestesült kijelentés. Mert azt mondja az ige, hogy ha láttatok engem, láttátok az atyát. Tehát gyakorlatilag bemutatta az atyát az emberek számára. A János 1.14-et az előbb olvastuk, itt pedig Isten a dicsőségét mutatta be a fián keresztül. És még egy ige, ezt olvassuk el azért, a János 3.17-ben, mert ez egy nagyon szép záró ige lesz. Azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Azért jött, hogy üdvösséget, örök életet nyerjünk, és ne menjünk a kárhozatba. Tehát a János 3.17.
Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Amen. Hogy üdvözüljön, hogy isteni életet kapjon, örök életet kapjon, boldogan élhessen, megismerje a Krisztusban kapott hatalmát és gyakorolja. Amikor a parázna asszonyt elévitték, nem azt mondta, hogy de már megint mit csináltál és 25-öt rá, hanem eredj el és ne védkezzél. Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy eljött értünk. Szavakkal nem lehet kifejezni ezt, de az ember mind jobban elmélyed, és ahogy az évek során az Úrra együtt jár, ez a hála mind nagyobb a szívében. Ma úrvacsorát veszünk, mert maga az Úr Jézus mondta azt, hogy emlékezzünk meg ő róla. Az úrvacsora keretében a kenyér az Úr Jézus megtört teste, máshol ugye ostiát használnak, vagy egyéb más dolgot, tehát a megtört test, és amikor magadhoz veszed az Úr Jézus megtört testét, a jelképes megtört testét, akkor gyakorlatilag a gyógyulást veszed magadhoz, mert az ő teste azért töretett meg, hogy megváltson a betegségtől, a betegség átkától. Az Úr Jézus jelképes vére pedig a bor, és az Úr Jézus vére volt az, ami bennünket tisztára mosott. Ő a vérét ontotta érettünk, és ő mondta azt, hogy emlékezzünk meg. Együk az ő testét, igyük az ő vérét, és az akkori emberek nagyon furcsán néztek rá, hogy miket beszél ez, de mi már tudjuk ennek a jelentőségét. Én az első korintusi levél 11. fejezetéből szeretem felolvasni a hozzá kapcsolódó igéket, de elmondom nektek, hogy ez alapján ti magatok otthon is tudtok úrvacsorát tartani, akár magatoknak, akár azoknak a családtagoknak, akik nem tudtak eljönni. Mi is megtesszük otthon ünnepekkor minden alkalommal. Még annyit hadd mondjak el, hogy amikor úrvacsora van, akkor egy olyan meghitt hangulat van minden alkalommal, mert az Úr Jézus itt van. Nem fizikai testében, hanem a szellem által. És aki még nem ismerné az úrvacsorát, a Jézus vére egy olyan hatalmas erő, amivel befedezheted otthon az életedet. Tehát imádkozhatod, hogy kiárasztod a Szentvért. Az életed felett, az otthonod felett, a portád felett, a műszaki berendezéseid felett és minden felett. És a közös pohár azért nem probléma a számunkra, mert tudjuk, hogy a Szent Vér, ahol jelen van, ott az ördög nincs jelen. Márpedig a betegségek meg a bacillusok hordozója az ördög. Inkább az újak kedvéért mondom ezt el. Álljunk föl együtt, és megtiszteljük az Urat ezzel, hogy felállunk. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen, és beteg, és alusznak sokan. Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. Ahhoz, hogy a Krisztus testét és vérét magunkhoz vegyük, előtte imádkozunk, hogy tiszta szívvel járulhassunk elé. Mondjuk együtt, jó? Drága mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, eléd jövő imádságban, felemelem hozzád a szívemet, kérlek, vizsgálj meg engem. Igazíts meg engem. Bocsáss meg hibáimat. Nem az ige. Nem a szeretet. Nem a te vezetésed. Nem a te igéd.
Szerint történt lépéseimet.
Igazíts meg és bocsáss meg, Uram. Gondolatban most, ha van valami, elmondhatjátok az Úrnak. Várunk egy picit. Tehát személyes jellegű dologra gondolok. Köszönöm, Úr Jézus. A Szent Véredet.
Amivel megtisztítottál.
Mert elfogadtad a bocsánat kérésemet.
És tisztán járulhatok.
És tisztán állhatok
az
Atya trónja elé,
és az
úrvacsora
elé.
Amen.
Amen.
Kiosztjuk a kenyeret. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, amit most magamhoz veszek, és ezzel együtt a gyógyulást teszem magamhoz. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek után a vacsorát volna, ezt mondván. A pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Krisztus vére, köszönöm, Úr Jézus, a Szent Véredet, amely értem mondatott és megtisztított. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Mert az Úr él. Halleluja. Foglaljatok helyet. Imádkozunk, értetek? Imádkozunk a zsebkendők felett. Nyújtsátok a hit kezeit. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében a kezünket rátesszük ezekre a kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra. Kiárasztjuk a te elődet, a te természet feletti csodálatos elődet, és hiszük, hogy szabadulások, gyógyulások történtek az Úr Jézus Krisztus szent neve által. Hiszük, Uram, hogy a testekhez, amikor ezek a kenettel teli ruhadarabok hozzáérnek az otthonokban, mert elvihetitek haza Isten kenetét, Isten erejét, szabadító erejét, akkor jelek és csodák történnek. Úgy, ahogy Pál apostol idejében is ez történt, mert a testéről elvitték a ruhákat, a keszkenőket, és a bennük levő kenet meghozta a szabadítást a Jézus nevében. És köszönjük, Szent Szellem, hogy mi lehetünk a te templomod. Hálát adunk, Uram, azért, hogy te egy folyamatos őrjáratot végzel, egy megőrző és egy helyreállító őrjáratot a testünkben, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Gyógyulásról néhány gondolatot engedjetek meg. Nagyon-nagyon fontos figyelni a szavainkra. Sokszor hallottátok, és sokszor is fogjátok hallani. Mert amikor valakik azt mondják a családba, hogy hát az ünnepekre mindig elromlik valami. Mi lesz ennek a következménye? El is fog valami romlani. Tehát ilyeneket nem beszélünk, hogy mindig elromlik valami. Igazából ez nem tiltás, tehát tegyünk között különbséget a tiltás között, vagy a törvény között, vagy a javaslat között. Mert ezek mind javaslatok és tanítások. Ugye aztán ti mennyit fogadtok meg belőle, az már annak a gyümölcsét ugye fogyasztjátok és eszitek. Tehát soha nem tiltás és törvény hangzik el, nem hozunk bortörvényeket, hanem tanítás és javaslatok ezek az épülésetekre. Valaki olyan szépen megfogalmazta, hogy miért járunk gyülekezetbe. Tanulni járunk. Tehát egyik nagy része a gyülekezetbe járásnak, hogy tanuljunk. A betegség gondolatokat ki kell verni a fejünkből. Nem szabad, hogy azon az ember időzzön és elmélkedjen. Hogyha egyszer valaki már imádkozott érted valamilyen gyógyulásért, akkor többet arról nem kell beszélned, hogy milyen területen is van szükség egy gyógyulásra. Mert nem biztos, hogy a kézrátétel pillanatában történik meg a gyógyulás, hanem abban kell a hitedet kiárasztanod, hogy a keret benned van, és ez folyamatosan munkálkodik. Inkább jelentsd ki azt, hogy Krisztus sebeivel gyógyulást nyertél. Tehát sokszor és rendszeresen. És szigorúan csak az igét szabadna szólnod. Azt, amit az ige mond rólad. És még arról sem kell beszélni, hogy már imádkoztak érted, és milyen célból. Tehát ha egyszer megtörtént egy bizonyos dologért az ima, akkor azt megtörténtnek kell venni. Ez a hit. A hit az így működik. Sajnos találkozni olyan keresztényekkel, nem tudom, hogy mi okból nem növekednek, nem ütköztetek, nyugodjatok meg. Szóval magam sajnálom, hogy tudom, hogy olvas, tudom, hogy imádkozik. Valószínű, hogy a rossz, vagy annyira közeli kapcsolatban nem vagyok vele, de hát amikor a telefont ugye fölveszem, vagy fölveszünk, és keveset beszélünk, mindig azzal kezdi, hogy ez történt velem, az történt velem, most itt fáj, ott fáj. A hit nem a láthatókról beszél. A hit arról beszél, amit a Jézus tett értünk. A drága Jézus. Úgyhogy ezek épülésre szolgáljanak. A mama megtanulta az igét használni. Most pedig egy orvosi csoda. Mert jár a gyülekezetben, a testi gyülekezetben. Él, és jól van. Pedig nagyon padló közelben volt már. Tehát az igét fontos használni. Működtetni. Nem össze-vissza beszélni.
Show me.
hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának, Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele.
Szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt kívánok mindannyiótoknak!